Köszöntelek titeket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 264. dicséretünk összes versét. A 264. dicséretünk első verse így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a gyülekezet nagy része a gyülekezeti táborban van ma. Ott épülnek lelkileg, Istennel közösségben. Adja meg nekik az Úr, hogy eredményes legyen, és sok erőt a szervezőknek. Folytassuk Isten tiszteletünket, Isten magasztalásával. Énekeljük az új énekeskönyvünk 180. énekét, mert így kezdődik, tiéd a hatalom.
Tiéd a hatalom, tiéd az uralom, ég és föld felett, tiéd az ország, és tiéd a királyság. Az Úr, az örökre hű igaz, örvenj te föld, mert kegyelme mindenben tölt, tiéd a királyság, örökké hatalmas Úr. Tiéd a hatalom, tiéd az uralom, tiéd és föld felett, tiéd az ország, és tiéd a királyság, áldom nagy nevem. Te vagy az Úr, az örökre hű igaz, örvenj te föld, mert kegyelme mindent. királyság örökké hatalmas Úr.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található a Zsoltárok 22. részében, annak is a második versétől a 19. verséig. A megnevezett helyen így szól hozzánk Istenünk igéje. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatok, kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam, mind akik látnak. Ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát. Mentse hát meg ő. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva. Anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a basáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az innyemhez tapadt. A halál porába fektettél, mert kutyák vettek körül engem. Gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Amen. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hogy megteremhessük áldott jó gyümölcseit. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Urunk, kegyelmes mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Háladással köszönjük meg, hogy most is alkalmat szereztél számunkra, hogy színed előtt megálljunk, igédet hallgassuk, és énekkel, imádsággal keressünk téged. Urunk, ma is keresünk téged, mert érezzük a bűnterhet, amit napról napra mi is gyarapítunk. Megvalljuk előtted, hogy feledékeny ige hallgatók vagyunk. Halljuk igazságodat, és sokszor elfelejtjük. Halljuk intéseidet, hogy a keskeny úton járjunk, és mégis másokkal együtt olyan könnyen a széles útra térünk. Kérünk, bocsáss meg bűnös cselekedeteinket, szavainkat és gondolatainkat. Annyi önzés, szeretetlenség és hitetlenség terhel bennünket, te előtted. Bocsáss meg a belső zűrzavart és tanástalanságot, ami bennünk van. Úgy élünk, mintha nem volna vezetőnk. Úgy járunk, mintha nem ismernénk a célt, amit elénk adtál. Itt állunk színed előtt, szeretnék csendből csendet meríteni, mennyei forrásodból békességet és bűnbocsánatot nyerni. Atyánk, kegyelmedet és áldásodat kérjük ezen az Isten tiszteleteden. Lelkedre várunk. Kérünk, könyörülj rajtunk, nem a mi érdemünkért, hanem a te egyszülött fiadnak, Krisztusnak érdeméért. Kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük a új énekes könyvünk 16. énekét a Mennyben fenn a trónusnál.
Krisztus értem, közben jár, nagy főpap égi kezesem, örökre biztos védelmem. Markába véste nevemet, szívébe írta, nem feled, örökké ő lesz pártfogó, elnémul minden vádoló, elnémul minden vádoló. Mikor a sátán megkísért, és vádol megbánt bűnökért, Jézusra nézek, áldom őt, a bűneimtől megmentőt. Ő halt meg minden vétkemén, a bűntelen, a bűnösért. Isten a bíró fölmentett, Jézusra nézve engedett, Jézusra nézve. És üdvöt hozok, ő mondja, megváltód vagyok, nem vonja vissza, mit adott. A bárány vére volt az ár, őnál a többé nincs halál, Krisztusban üdvöm készen áll, ott fenn az Isten. Őnál a többé nincs halál, Krisztusban üdvöm készen áll, ott fenn az Isten trónjánál, ott fenn az Isten trónjánál.
Az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő örömhírét kívánom hirdetni köztetek, írva található Mózes 4. könyvének 21. részében, abban is a harmadik résztől a 9. részig a megnevezett helyen így szólt hozzánk Istenünk igére. Az Úr meghallgatta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izrael mindenestül kiirtotta őket és városiakat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában, hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izraelből. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta. Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért, az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, készíts egy mérges kígyót, és tűzd fel a póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készített egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kedves testvérek, azt a címet adtam a prédikációmnak, hogy a mennyei cél. Egy kis bevezetővel szeretném kezdeni. Gyermekként talán mind átéltük azt, hogy amikor a játszótéren vagy a kertben játszottunk, nagyon jól szórakoztunk. Ezért a Jó szórakozásért mindent megtettünk, még a saját testi épségünket sem kíméltük. Egy célunk volt, hogy jól érezzük magunkat, és ezért a célért bármit megtettünk. De ott voltak a szüleink, akik vigyáztak ránk. Vigyáztak a testi épségünkre. Ők jobban tudták, hogy mi az, amit mi megtehetünk, és mi az, amit mi nem. Nekik céljuk volt, hogy élve hazajussunk. De mégis azt érezzük, hogy jól éreztük ott akkor magunkat. Így vigyáz ránk, ami mennyei atyánk is. Nem könnyítjük meg a dolgát, mindent megteszünk azért, hogy jól érezzük magunkat. És ő még az életét is odaadta azért, hogy megmentsen bennünket, és biztonságban hazajussunk. A prédikációban Isten céljáról három pontban szeretnék beszélni. Először is arról, hogy Isten célja a legnagyobb cél. Másodszor, hogy Isten célja kérdések közé tesz minket. Harmadszor pedig, hogy Isten célja egy irányba mutat. Hogy Krisztus felé. Tehát először is Isten céljai a legnagyobbak. Izrael népe éppen egy győztes háborúból tart a cél felé. Kerülőt tesznek azért, hogy elkerüljék a velük ellenszenves országot, Edomot. A nép már sok éve vándorol a pusztában, és mint sok más alkalommal most is felszólalnak Mózes és Isten ellen, azért, mert kerülőt kell tenniük. Volt egy céljuk, hogy minél gyorsabban túléljék ezt az utat, hogy túlessenek rajta, hogy vége legyen, és végre hadd éljenek olyan életet, amit ők akarnak. Ez egy elfogadható emberi cél, olyan cél, ami talán mi bennünk is megvan. De valljuk be, ez a kép semmiképpen sem hasonló egy pusztai vándorláshoz. Egy pusztában, ahol minden természeti tényezőnek ki vagyunk téve, minden állatnak, vadállatnak nem tudjuk úgy élni az életünket, ahogy azt mi megálmodtuk. Sőt, volt olyan nemzedék, akik egészen gyerekkoruktól fogva a pusztában éltek, és ott várták, hogy Isten végre oda vezesse őket a végcélhoz. Természetes, hogy már tükön ülve várták ezt a megérkezést, és türelmetlenek voltak. Nem akartak kerülőt tenni. Még akkor sem, ha esetleg ezzel egy háborút kerültek volna el. Ez a nép már sokszor látta Isten munkáját, és már elfogadta az ő célját. Mégis zúgolódnak, mégsem tudják teljesen azt mondani, hogy legyen az, amit Isten szeretne. Mégis ragaszkodnak az emberi céljaikhoz, úgy, ahogyan mi is ragaszkodunk sokszor az élet megtapasztalásunkhoz. Nem tudjuk teljesen rábízni az életünket Istenre, mert mindig van valami, amit még meg akarunk tenni. Egy valami, ami nélkül nem lehet teljes a mi életünk. Egy vágy, ami nem hagy nyugodni, egy olyan dolog, amely még elvár az Isten akaratától. Ez az a dolog, ami miatt nem tudjuk Isten akarat alá helyezni magunkat. Magamon is sokszor észreveszem, hogy visszavágyom a régi munkámra, futár voltam, és azon gondolkozom, hogy ott hagyom a tanulmányaimat, és hogy milyen új eszközöket vennék ahhoz, hogy jobban végezzem a régi munkámat. Elmelengek, mert az életem része maradt ez az időszak, és talán örökre az is marad. Ahelyett, hogy sokszor Isten szavára figyelnék, a múlton gondolkodom, és azon, hogy milyen jó lenne, ha az a jelen lenne. Szűcs Ernő így fogalmazza meg ezt az érzést. Ott állunk a nyitott kapu előtt, körülöttünk az élet könnye. Hátunk mögött pedig közeledik hozzánk a kárhozat, mindent elnyelő éjszakája. Valamit cselekednünk kell, mert közben életünk homokórája lejár. Cselekedni akarunk, mert úgy érezzük, hogy ha ezt kihagyjuk, akkor nem lesz rá többet lehetőségünk. Vagy úgy érezzük, hogy amit már megtapasztaltunk, újra meg kell tapasztalnunk, mert nem tudjuk, mikor lesz rá újra lehetőségünk. De ezek a dolgok sosem lesznek az utolsók, mert minden egyes halapás, amit az életbe harapunk, egyre mohóbbá tesz minket. Ami által azt érezzük, hogy az több mindennél, még Istennél is. Ez volt Izrael népének a bűne. Nem tudták elengedni a földi vágyaikat, hanem ragaszkodtak ahhoz, még akkor is, ha tudták, milyen nagy az Istennek a hatalma. Ismerték, milyen volt Egyiptomban, és visszavártak oda. Hát, ha valami újat ad, valami olyat, amit Isten terve nem tud megadni. Nem tudták azt mondani, amit Jézus mondott a Gecsemáné kertben, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Nekünk is van, hogy nem tudjuk elengedni a céljainkat. Sokan romba dőlt álmokat követünk, olyanokat, amelyekre Isten azt mondta, hogy az nem a mi útunk. Talán ilyen sokunknak a gazdagság, ilyen a tekintély, a minden tudás vágya, a karrier. De nem veszük észre, hogy ami hiányzik a mi szívünkből, az az Istenhez való ragaszkodás. Minden máshoz tudunk feltétlenül kötődni, de az Atyához nem, mert akkor el kellene vágni más kötelékeinket is, és azt nem merjük. Viszont ez az, ami által Jézus Krisztus rá tudta bízni életét Atyára, és ez az, ami által mi is az ő akarata alá tudjuk helyezni magunkat. Így mondhatjuk majd a Zsoltár íróval együtt, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Másodszorra Istennek a céljai kérdések közé helyez minket. Izrael népe is félt ragaszkodni az Atyához, hiszen ezzel az ismeretlenbe léptek be. Bár látták, hogy Isten mindent megadott nekik, ételt, italt, azok által egy megfogható kapcsolatot ő vele. De ez mindig hagyott maga után egy bizonytalanságot. A nép lelkében benne voltak azok a kérdések, amelyektől a létük függött. Mi lesz, ha holnap Isten nem ad mannát? Mi lesz, ha holnap nem lesz víz? És ahhoz, hogy ezek a kérdések ne törjék meg őket, hit kellett. Olyan hit, amely bizonytalanság ellenére és Isten gondviselésében bízik. Ennyire bízni Istenben nagyon nehéz. És Isten tudta ezt. Tudta, hogy népe elvárna tőle egy biztos tudást, afelől, hogy mi lesz holnap. Tudta, hogy ez nehéz, de mégsem adta meg nekik. Nem adta meg magát az emberek elvárásainak. Talán mi is sokszor félünk attól, hogy mi fog történni a jövőben. Főleg most a koronavírus miatt, a világ kusza és bonyolult helyzete miatt nem tudjuk, mi fog történni holnap. Nem tudunk megszabadulni sehogy sem a bizonytalanságtól. Minden nap előjönnek a kérdések, amelyekre nem tudjuk a választ. Milyen bejelentés jön majd holnap, ami által újra más lesz az egész világ. Ki fog megbetegedni, és hogyan fogja azt átvészelni? Ki fogja megint elveszíteni az életét? Melyik ismerősön fog gyászolni, akinek majd ott kell legyek segíteni? Mi lesz velünk holnap? Sok kérdés, amelyektől a létünk függ. Isten most is tudja, hogy könnyebb lenne egy biztos tudást adnia ezek felől a kérdések felől. De úgy, mint akkor, most sem fog a mi emberi elvárásainkhoz alkalmazkodni. Az egyetlen dolog, amely a mi vigaszunk lehet, hogy Isten mércéje szerint ez a legjobb számunkra. Az ókorban, a kereszténység első századaiban ezek a kérdések nagy nyomást tettek az emberekre. A határok álmosodtak a vallásokkal és a kultúrákkal együtt, amelyben a császárkultusz egy ideiglenes megoldást nyújtott az embereknek. De az nem adott sem biztonságot, sem válaszokat. Így történhetett meg, hogy a misszió szempontjából egy fontos tényező volt az, hogy az emberek elvesztek, és kérdésekkel voltak tele. Számukra megnyugvás volt a kereszténység, a sok teória és vallási csoportosulás mellett. Ebbe a kérdésekkel teli világba, amelyben semmi biztos pontjuk nem volt, ott volt nekik az egyetlen Isten, mint az egyetlen biztos pont. Isten gondviselése a részkígyó idejében, az első században, és ma is nagyobb bármely Istennél, legyen az görög, arám, római, vagy a mi bálványaink. Isten gondviselése mindig a legjobb számunkra, még akkor is, ha nem alkalmazkodik mi hozzánk. A nép se Istennek céljaival, se a gondviselésével nem volt megelégedve. Valami mást akartak, és Isten ezért büntette őket a tüzes kígyóval. Mert a bűn zsoldja a halál, mondja Pál a rómaiakhoz írt levélben. Izrael népe a telhetetlenség bűnébe esett. De Isten itt is, mint sok más helyen, segít az eltévedtekkel. Ad nekik egy lehetőséget, egy részkígyót, amelyet Istentől kaptak. Csak rá kellett nézniük a részkígyóra, amely a púznán volt, ahol mindenki látta, és meggyógyultak. Nem kellett áldozatot bemutatniuk, nem volt tisztulási szertartás, és még csak meg sem kellett érinteni azt. Bár így is el kellett szenvedniük a harapást, mert Isten nem eltüntette a kígyókat, nem visszavonta azt, hanem egy gyógyulási lehetőséget adott. Egy lehetőséget az életre. János evangéliumában így olvasunk erről, és miképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Tehát Krisztus is egy ilyen lehetőség számunkra. Egy lehetőség az életre. Isten nem elveszi a bűn következményét, hanem megajándékoz minket az élet lehetőségével. Ahogy Pál is folytatta a rómaiakhoz írt levélben, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Habár mi nem tettünk ezért semmit, sőt, Isten minden parancsolat ellen súlyosan vétkeztünk. Azokat megtartani soha nem tudjuk, és hajlandóak vagyunk minden gonoszra. Mégis Isten nekünk ajándékozta Krisztusnak ezt a tökéletes elégtételét. Úgy, mint akkor a részkígyóra, most nekünk sem szükséges más tenni, csak elfogadni azt, és ráhelyezni tekintetünket. Bár ehhez hit kell. A részkígyóra is azt tekintett fel, aki tudta, hogy Isten így fogja megszabadítani. Szuverén Istenként döntött úgy, hogy a részkígyó által fog megszabadítani. Megmutatta, milyen nagy az ő kegyelme, ezzel előre mutatva Krisztusra. Számunkra Krisztus az egyetlen, aki szabadítást adhat. Nem fordulhatunk másfelé, ami könnyebb vagy egyszerűbb. Krisztusban az Atya felülmúlta minden emberi elképzelésünket, amelyet gondolhattunk a szabadításról, és így vitte végbe a mennyei célját a részkígyóban és a kereszten. Már csak az a kérdés, hogy ezt a célt elfogadva élünk, vagy ezt eltaszítjuk magunktól, és azzal együtt az életet is. Sokszor a félelmeink, kétségbeesésünk és kételjeink megfosztanak minket ezektől egy időre. Eltekintünk másfele, mert számunkra nem az isteni cél a legfőbb, hanem az emberi céljaink. Sokszor mondják nekem, és magamon is sokszor észreveszem, hogy ahhoz, hogy túléljük ebben a világban, Krisztus néha félre kell tenni. Vannak szituációk, amelyekben már lassan közös megegyezéses alapon úgy döntünk, hogy Krisztus nem kell oda. Azt mondjuk egy-egy szabálytalanság vagy kisebb elcsúszás vagy csalás belefér, hiszen nem azon múlik a mi üdvösségünk. Bár igazunk van egy ebben, egy-egy blitzelésen vagy gyorshajtáson nem fog múlni a mi megváltásunk, de lefejtjük, hogy számunkra ez az élet. Számunkra nem ez az élet. Számunkra nem ez, ami a halálból megbent. Amire nekünk tekintenünk kell, amiben élnünk kell. Hanem arra kell néznünk, és abban kell élnünk, amit Isten Krisztusban megadott nekünk, és ami által számunkra egy örök célt adott, mégpedig a megváltásunkra, az ő vére által. Ebben az ő mennyi céljában kell bízva élnünk. És ha bár mindezek kérdéseket vetnek fel bennünk, és kérdéseket hagynak bennünk, mert nem tudhatjuk, mi az, amit Isten mi velünk tervez. Bizonytalanságban van bennünk afelől, hogy minek és mikor kellene történnie. Sok újabb kérdés, amely ami céljaink és Isten céljai közti különbséget firtatja. Vajon jól cselekedtem-e ott és akkor? Úgy kellett-e történni azoknak a dolgoknak, vagy megint csak Istent hátráltattam? Ezekre a kérdésekre talán sosem fogunk konkrét választ kapni. De az lehet a mi reménységünk, hogy Isten céljai mindenek felett áll, még a mi emberi cselekedeteink felett is. Amen. Ráfelelő énekül énekeljük az új énekes könyvünk 23. énekét.
Várunk rád, dicsőséged járjon át,
dicsőséget járjon át. Jöjj most közénk, jó atyánk, várunk rá, hát. Dicsőséget járjon át, dicsőséget járjon át. Szent lelket törzs ki ránk, várunk rá, hát. És én arcra borulok, mert a fényed rám ragyog. És én arcra borulok, dicsőséged rám ragyog.
Gyertek, imádkozzunk! Magasztalunk téged, mi Urunk, aki a rendistene vagy. Csodáljuk céljaidat, amit mi elénk állítasz minden nap. Áldunk téged, hogy nem mi vagyunk a döntőek a mindennapokban, hanem csak a te akaratod. Az, ami nekünk utat mutat. Magasztalunk, hogy ennek az útján vezetett tanítványait, seregét ma is. És köszönjük, hogy minket is úgy vezetsz, ahogy néped vezetted. Kérjünk, vizsgálj meg minket, hogy a helyünkön vagyunk-e. Könyörülj rajtunk, és állíts a helyünkre, a szolgálatodban. Köszönjük, hogy Krisztusban lehetségessé tetted mindezt. Olyan nagy hangzavarban élünk, annyi tanítás, annyi tévelyk is szól felénk. Legyél te a mi bizonságunk a mindennapokban. Tedd a te igédet kürtzengéssé mi nekünk. Vizsgálj meg minket, Urunk, és mutass rá vétkeinkre, amelyeket le kell tennünk te előtted, amely felé fordítanunk kellene arcunkat. Mutasd meg, hogy mi az akadály annak, hogy te lehess az életünk középpontjában. Áld meg mindazokat, akik ebben a gyülekezetben vannak, vagy más helyen egybegyűltek ma. Imádkozunk a családokért, fiatalokért és idősekért. Add, hogy közösségben élve egymást tudjuk gazdagítani. Könyörgünk a betegekért és gyászoló testvéreinkért. Adj vigaszt és békességet a próba alatt szenvedőknek. Áldj meg minket a várakozás reménységével és a beteljesedés örömével. Atya, Fiú, Szentlélek, Istenünk, kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén záró énekül énekeljük a 471. dicséretünket, 471. dicséretünk összes versét.
Alatt. Rajta bátran, miért segít? Jézusunkat néki győznék el. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zenge hajtunk hozzá, restünk győzedelemért. Harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Benne higgyünk, ő segít meg, szívünk harcinál. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zenge hajtunk, hosszán estünk, győzedelemért. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zenge hajtunk, hosszán estünk, győzedelemért.
Fogadjuk Istenünk áldását, és ahogyan Mózes felemelte a rézkígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Amen. Áldás, békesség, további szép napot!